pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Jó napot kívánok, röviden műsorunk tartalmából. Az ipar jelenleg döntően az akkumulátoros elektromos hajtásra koncentrál, de biztosra vehetjük, hogy a hidrogénhajtás belátható időn belül valamilyen módon egyik alapeleme lesz a zéró emissziós mobilitásnak, és 2030-ra jelentős súlyt fog kapni a hajtáslánc mixben. Magyarország eddig nem csak az e-mobilitás kiemelt mértékű támogatásában körözte le Európa sok más országát, de hamarosan elkészíti saját hidrogén stratégiáját is. Aztán sorozatgyártása kész a Toyota különleges koncepcióautója, amely a nulla kibocsátást is meghaladja. Tisztán elektromos hajtású akkumulátoros autócsaládjának első darabja lesz. Az úgynevezett BZ4X elnevezésű ígéret szerint a teljes életciklus során karbonsemleges négykerékhajtású villanyautó csak az első fecske a Toyota terveiben. 2025-ig további 15 elektromos autót mutat be a gyártó, amelyek közül 7 ugyancsak ugyanilyen BZ modell lesz. Végül régóta főszerepet játszanak az autóvásárlás finanszírozásában a leasing cégek. 10-ből 4 eladott új autó valamilyen leasing konstrukció keretében kerül a tulajdonosához. A leasing nem csak kézenfekvő, de rugalmas és költséghatékony finanszírozási megoldás az elektromos autók értékesítésekor is. A villanyautó ára ráadásul jóval magasabb, mint a beességésű társaié, így várhatóan mindinkább elfogadottá fog válni a leasing konstrukció magánszemélyek számára is. Önök a Pozitív Energia című magazinunkat hallják Varjú Frigyes szerkesztő műsorvezetővel és Erdélyi Péter szakértővel. Mindjárt kezdünk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
A világ gazdaságilag fejlettebb részén tartja magát a nézet, hogy az elektromos autózási a jövő. Az ipar jelenleg döntően az akkumulátoros elektromos hajtásra koncentrál, de biztosra vehetjük, hogy a hidrogénhajtás belátható időn belül valamilyen módon egyik alapeleme lesz a zéró emissziós mobilitásnak, és 2030-ra jelentős súlyt fog kapni a hajtáslánc mixben. A széndioxid lábnyomuk alapján ugyan nincs nagy különbség a kétféle hajtástípus között, bár az akupakkos elektromos hajtóművek hatékonysága ma még magasabb az üzemanyagcellás autók gyenge energiahatékonysága miatt. Szakértők szerint a jövő egészen biztosan a villanyhajtásé, de az még nem dőlt el, hogy meddig kell még magunkkal cipelni túlsúlyként valamilyen energiatároló rendszert, és mikor jelen az idő, amikor helyben, magában az autóban is elő tudjuk állítani a szükséges energiát. Magyarország nem csak az e-mobilitás kiemelt mértékű támogatásában lépett gyorsabban Európa sok más országához képest, de hamarosan elkészíti saját hidrogén stratégiáját is. Miért sietünk ennyire? Kérdezzük Kaderják Pétertől, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főtanácsadójától. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát azt gondolom, hogy a rövid válasz az az, hogy azért sietünk, mert nem szeretnénk lemaradni egy olyan trendről, amelyről azt látjuk, hogy egyrészt egy rendkívül fontos társadalmi problémára reagál, nevezetesen, hogy hogyan oldjuk meg azt a kérdést, hogy a lényegében a üvegházgáz kibocsátás, vagy széndioxid kibocsátás az ne tegye tönkre a jövő életünket, de ez a nagy társadalmi probléma. A másik, amiről nem szeretnénk lemaradni, az a technológiai fejlődési folyamat, amely a mobilitási iparágnak a jövőjét valószínűleg nagy mértékben meg fogja határozni, és ebben lépést szeretnénk tartani.
Van annak értelme ennyire gyorsan együtt haladni a technológiai kutatásokkal, hogy még ugye igazából sorozatgyártású autó nem sok létezik a világban, már hidrogénhajtású autóról beszélünk, de a magyar kormány már szeretné követni előbb-utóbb nyilvánvalóan töltőhálózat kiépítésében is az új autók értékesítését. Miután nem dőlt még el igazából, hogy a hidrogénhajtás az milyen lesz igazából, hogy tankolni kell le, vagy majd az autó fogja lehajtani a későbbiak folyamán magában az autóban, a járműben a hidrogént. lehet, hogy kétszer kell majd áldoznunk erre a technológiai váltásra.
Hát azt gondolom, hogy azért annyira nem sietünk, éppen ott tartunk csak jelenleg, hogy a hidrogénről, mint a fosszilis energiahordozókat kiváltó alternatíváról komoly gondolkodás indult meg. Ugye Magyarországon vannak tradíciói annak, hogy hidrogént állítsunk elő és használjunk fel. Jelenleg ez ma egyébként alapvetően a vegyiparban, nagy finomítókban, vegyipari üzemekben jellemző, de ezt általában a földgázból állítják elő, ebből jelenleg a legolcsóbb, de van egy olyan kedvező tulajdonsága a hidrogénnek, hogy tiszta energiából, zöld villamosenergia felhasználás segítségével például előállítható, és utána ilyen értelemben karbonmentes alternatívája lehet a, vagy a szürke hidrogénnek, vagy pedig a fosszilis üzemanyagunknak. És azt gondolom, hogy ebben a gondolkodásban, ebben a folyamatban Magyarországnak azért is részt kell vennie, mert kiváló adottságokkal rendelkezünk abban a tekintetben, hogy ezen a területen szeletet hasítsunk magunknak a jövő technológiájából. Tehát a minisztériumban folyó stratégiaalkotásnak igazából nem az előre rohanása célja, hanem éppen az, hogy rákapcsolódjunk időben arra hát kísérletezős folyamatra, amely megindult a világban, és persze már túl is megy a kísérletezésen, hiszen ha a legfrissebb híreket olvasok, akkor azt látjuk, hogy például üzemanyag cella giga gyárakba, illetve hát ilyen módon működő technológiákba ma már 100 milliárd dollárokat fektetnek világszerte, tehát ez most már egy olyan iparág, ahol helyet kell találni magunknak.
Úgy tudom, hogy Magyarországon készül egy hidrogénfehérkönyv, amelyik összefoglalja azt, hogy egyáltalán hidrogén felhasználásával kapcsolatosan milyen elképzelések vannak, és nem csak az autózás, hanem szélesebb körben a hajózás, az közúti szállítás, a vasúti szállítás belefoglalva ebbe az egészbe. Tehát a hidrogén technológia, vagy üzemanyagcella technológia, ez is egy olyan komplex rendszerben illeszkedik, vagy fog illeszkedni, aminek azt gondolom, hogy a személyautózás egy igen kis szegmense lesz csak a jövőben, akkor is, hogyha jelentős lesz a személyautózáson belül.
Én teljesen egyetértek ezzel, és egyrészt valóban így van, hogy a Nemzeti Hidrogén Technológiai Platform, ugye ez egy nagyon, nagyon kiváló fejlemény volt, hogy nemrégiben tavaly megalakult, és egy olyan misszióval.
Abban mi részt veszünk az Egyesület.
Szuper, igen. És valóban most gyakorlatilag napokban véglegessé vált az a fehérkönyv, aminek lesz egy nagy bemutató konferenciája is, ha jól tudom, májusban, és amely össze foglalja azt. Egyébként ennek valami 60-70 magyar ipari partnere is van, tehát Magyarországon ez nem egy új történet, léteznek azok a nagyobb és kisebb vállalkozások, akik ebben a területben fantáziát látnak, és egy nagyon-nagyon értékes, hát gyakorlatilag áttekintést adott ebben a fehér könyvben a platform. Ezzel párhuzamosan folyik a stratégia alkotás, és valóban én megerősíteném, hogy a hidrogén felhasználásnak legalább 4 terület kiemelt szerepet vagy lehetőséget azonosít be ez az egyébként hamarosan ugyancsak véglegessé váló stratégia. Ezek közül az egyik terület a közlekedés, és ott is azért azt tudom mondani, hogy a jelenlegi trendek arra utalnak, hogy
távolsági fuvarozás.
Így van, nehéz gépjármű forgalom inkább, a helyi városi közlekedésben inkább az elektromos meghajtás és a nagyobb tehermozgatásban lehet szerepe sokkal nagyobb és gyorsabban.
Hát, hogy ne kelljen akkumulátort szállítani oda-vissza.
Így van. És akkor van 3 másik nagy terület, az egyik az ipari, a nagy karbonkibocsátással járó ipari felhasználásban, annak a vizsgálata, hogy a szürke hidrogént hogy lehet kiváltani karbonmentes hidrogénnel, ahogy említettem, vegyiparban. Például ennek nagyon nagy a lehetősége, de hát vannak olyan nagy kibocsátású iparágak is, ahol ha nem történik meg ez a valamiféle kiváltása a földgáz felhasználásnak acéliparban, építőanyagiparban, cementiparban, akkor nagy bajba lesznek azok a cégek a növekvő CO2
árak. Közlekedésben miatt. Meg a kulcs az, hogy legyenek töltőállomások. Most úgy tudom, hogy az első ilyen mobil töltőállomás most a jövő héten fog megnyílni, ugyan a, még a járvány miatt ez az ünnepélyes megnyitás egy kicsit halasztást szenved, de megnyílik egy ilyen állomás. Itt az, hogy az autón lehet-e majd hidrogént előállítani, vagy sem, ez mindenképpen a technológia bekerülési költségétől fog függni, hiszen most egy ilyen töltőállomás borzalmasan drága, tehát ilyen több 100 millió forintos tétel egy darab ilyen töltőállomás az miatt, hogy 7-800 báron kell a hidrogént tárolni és betölteni az autóba. De azt gondolom, hogy mindenképpen fontos lesz az, hogy főleg a szállításban, a közúti személyszállításban, áruszállításban, vasúti szállításban ne kelljen tonna szám akkumulátort szállítgatni oda-vissza, és fölöslegesen elvenni a hasznos terhelést ezektől a járművektől. Úgyhogy nyilván itt is egy ilyen komplex rendszerbe lesz beillesztve az, hogy mi mire jó pontosan.
Az, hogy a magyar kormány elkészíti a saját hidrogén stratégiáját, ez pontosan mit jelent? Részt akarja venni majd a technológiai fejlesztésben, a gyártásban esetleg, valamilyen berendezések gyártásában, vagy csak alkalmazni akarja már azokat a technológiai fejlesztéssel létrehozott eszközöket, amelyek már léteznek, vagy majd most készülnek. Csak éppen példát is mondhatnék a Toyotánál, már egy olyan üzemanyagcellás blokkot hoztak létre, amely egy kis kompakt méretű doboznak tűnik, és beépíthető teherautóba, buszba, villamosba, hajóba, meg lakásokba is, tehát például tanyavilágban nagyon jó hasznosítható energiaellátásra.
Abszolút, hát ugye egy stratégiának mindig az a célja, hogy valamiféle, vagy az a funkciója, hogy célokat tűzön ki, egy jó helyzetelemzés alapján megfogalmazok azokat a célokat, hogy ebben az esetben 2030, illetve 2050-es időtávon milyen irányba induljunk el ebbe a tekintetbe. Most itt a stratégiának, az a alkotásnak az volt az alapvetése, hogy próbáljuk meg az egész hidrogén értékláncot végignézni, és megnézni azt, hogy a hidrogén előállítástól a hidrogén cellák gyártásán keresztül a különféle informatikai alkalmazások, rendszerintegrációs alkalmazásokon keresztül a végfelhasználásig, vagy a hidrogének azon a funkcióján tekintetében, ami az energiatárolásra is alkalmasát teszi, ez egy rendkívül fontos eset egyébként a magyar esetben. Hol vannak azok a pontok, ahol Magyarországnak vagy gyártásban, vagy kutatásfejlesztésben lehet versenyelőnye? A stratégia számszerű célokat is meg fog fogalmazni, tehát például a hidrogén, zöld hidrogén előállításra, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a karbonmentes hidrogén előállításra vonatkozó célszámokat is tartalmazni fog, illetve elektrolizáló, tehát vízbontó berendezések beépített kapacitására vonatkozó 2030-as célszámot is tartalmaz a jelenlegi tervezet. Ezek úgy látjuk, hogy a hidrogén előállításnál ott óvatosnak kell lennünk. Ugye itt meg is különböztetjük azt, hogy ugye szokták ezt kategorizálni, hogy zöld hidrogénről beszélünk, tehát amikor teljesen megújuló, mondjuk villamos energia segítségével állítunk elő hidrogént, vagy pedig kék hidrogénről, amikor földgázból előállított hidrogén termelés során keletkező széndioxidot próbáljuk kivonni, kezelni, újra hasznosítani, hogy melyik úton menjünk tovább. Itt egyébként úgy tűnik, hogy a kék hidrogénnek lesz középtávon és rövid távon is még nagyon nagy jelentősége. Tehát a maga a hidrogén termelés és előállítás területe kiemelten fontos, a közlekedési alkalmazásokat vizsgáltuk, illetve az egy kiemelt terület ugyancsak a stratégiában, hogy a magyar földgáz infrastruktúra, amely hát egy nagyon-nagyon jól kiépített és nagyon értékes infrastruktúra, hogyan tud majd működni és túlélni egy jövő karbonmentesítés irányába haladó környezetben, mennyire alkalmas a magyar földgáz szállító tároló infrastruktúra arra, hogy bizonyos mennyiségben hidrogén szállításra és tárolásra alkalmas legyen, és csak egy gondolat ehhez. Azért gondoljuk, hogy rendkívül jelentősége van annak, hogy ezt megtudjuk, hogy ezt kiderítsük, hogy felfedezzük, mert Magyarország energiastratégiája azt a célt tűzte ki, hogy növekvő, egyre növekvő mértékű megújuló villamos energiatermeléssel próbáljuk dekarbonizálni az áramszektorunkat. Ennek nagy része viszont napelemes kapacitás, amely hát akkor termel, amikor a nap süt, nyáron sokkal többet termel, mint télen, és nagyon nagy kérdés, hogy hogy tudjuk hosszabb időre eltárolni majd a alkalmas időben megtermelt villamos energiát. Ennek az egyik médiuma, lehetősége lehetne a hidrogén.
Számos magyar tudós lendített nagyot az autóipar fejlesztéseken. Olá professzort kell említenem itt ugye a hidrogén előállítás területén végzett kutatásai miatt. Van olyan fejlesztés, amely igen jelentősen átírja azokat a technológiai eljárásokat, amelyek ma még gyakorlatnak számítanak, de nyilvánvalóan a jövőben ezt lehet ezen lehet változtatni. A magyar kormány kíván-e az ilyen fejlesztésekkel kapcsolatban lépni, illetve részt venni ezeknek a továbbfejlesztésében?
Abszolút, hát nyilván az egyik kulcskérdés az, hogy ahhoz, hogy a széndioxid kibocsátásunkkal, vagy egyáltalán a széndioxiddal valamit kezdjünk, hogy mit kezdjünk azzal a meglévő minden évben a légkörbe kerülő széndioxiddal, ami 50 milliárd tonna világszerte, illetve mit kezdjünk azzal, ami már ott van. Ugye az Olá professzort ezt foglalkoztatta, neki ez volt a nagy kérdése, hogy hát hogy lehet még akár a légkörből is, ahogy a fák fotoszintézis kapcsán ugye kivonják a széndioxidot és oxigént termelnek, hogy lehetne ezt ipari méretekben megoldani, ez a kérdés foglalkoztatta. Ő ugye nem alapvetően, azt gondolom, hogy ez is foglalkozott hidrogénnel, de alapvetően a metanol termelés irányában gondolta, hogy a megoldás az lehet, hogy a széndioxidot ilyen formában kötjük meg, akár tároljuk hosszú időn keresztül. De mindenképpen azt gondolom, hogy úttörő példát mutatott ilyen tekintetben, tehát a stratégiának egy külön kiemelt fejezete foglalkozik majd azzal, hogy a hazai kutatásfejlesztés és innovációs képességeket hogyan lehetne úgy összerendezni, hogy ennek a stratégiának a végrehajtása az ne csak ipari hozzáadott értéket termeljen Magyarországnak, hanem a kutatásban is a lehető legjobbet tudjuk tenni. Ez egyébként legalább olyan nehéz feladat, mint azt megtalálni, hogy az iparban majd hol lesz a hozzáadott érték.
Ebben a műsorban logikusan a közlekedésről beszélünk, de nagyon kevés szó esik a környezetvédelem tekintetében és a dekarbonizáció tekintetében a háztartásokról, akiknek a kibocsátása sokkal nagyobb, mint a közlekedésé. És itt végre ebben a műsorban egy pillanatra szó esett arról, hogy ezek a bizonyos hidrogén dobozkák, vagy üzemanyagcellás dobozkák, ezek a háztartások elsősorban tanyasi, vidéki háztartások energiaellátására alkalmasak, ugyanilyen alkalmasak a napenergiát tároló úgynevezett power wall, tehát erő vagy energiafal tároló ilyen berendezések, amelyeket a Tesla fejlesztett, tehát az Elon Musk. Úgyhogy a kérdésem az, hogy a kormány terveze olyan valamilyen támogatási vagy motivációs rendszert, amiben elsősorban a családi házas lakosság áttérne a központi energiahasználatról, a szemét és a mindenféle anyag eltüzeléséről az ilyen jellegű energiafelhasználásra.
Hát ugye tervez is, meg nem csak, hogy tervez, hanem ugye jelenleg is, hát ha amennyire képességéből telik, támogatja azt, hogy amit mi úgy hívunk, hogy háztáji energiatermelés, az megvalósuljon. Ugye ennek a jelenlegi formája döntő módon a tetőkre szerelt napelemes rendszerekben nyilvánul meg, amelyeknek a nagy része ma még úgy épül ki, hogy a közcélú hálózathoz egyébként csatlakoznak az épületek, ahol van ilyen hálózat.
Vagy csak melegvíz.
vagy csak meleg víz, így van, de az alapvetően a kollektoroknak, kollektoroknak a rendszere, de a napelemes rendszerek is alkalmasak lehetnek arra, hogy ha villanyboilerrel fűtünk például otthon, vagy rá segítsen a, ilyen módon a fűtésre, akkor azt is megoldjuk. Ennek a, ugye ma már 70 ezer ilyen tetőre szerelt rendszerünk van, és a beépített kapacitás az eléri egy paksi blokknak a beépített kapacitását, tehát meghaladta az 500 megawattot, ami a háztetőkön fent van, tehát azért ez már egy komoly...
Csak azok nagyon drágák azok a panelek, tehát és sok kell belőle.
És a hatékonyság még kicsi.
Már nem olyan, hogy mondjam, persze drágák, de tulajdonképpen az történik, hogy ha valaki egy ilyet felszerel, akkor lényegében a következő 25 évének a áramszámláját, vagy 10 évét ugye kifizette. Nyártól indul egy új 100 milliárdos nagyságrendű támogatási program, amikor a tetőre szerelt napelemeket, illetve a rendszereknek a kialakításához már a mostani tervek szerint potenciálisan áramtároló berendezés beszereléséhez is jár majd támogatás, illetve a fűtési rendszer átállítása, hőszivattyús rendszerek alkalmazására is része lesz a csomagoknak, tehát egy komplexebb, teljesen megújuló energia felhasználásra alapuló csomagokkal fog találkozni a lakosság.
Ugye a beszélgetés végén még egy kérdés visszatérve a közlekedéshez, hogy a e-mobilitási stratégiája a kormánynak és a most elkészülő hidrogén stratégia valamikor fog-e találkozni egymással, hiszen lesz átfedés?
Abszolút mértékben, tehát a e-mobilitási stratégiát az a érlikányos terv foglalja magában, és döntően az a elektromobilitásnak a támogatását célozta, de a hidrogén stratégia már direkt módon kapcsolódni fog az úgynevezett zöld busz program végrehajtásához, aminek a keretén belül ma még elsősorban akkumulátoros elektromos buszoknak a próba üzemét folytatjuk le számos magyar nagyvárosban, de a tervek szerint itt a következő években már az első hidrogén üzemanyagcellás busz is bekerülhet ebbe a kísérleti programba, mégpedig nagyon-nagyon reméljük, hogy magyar gyártók és fejlesztők közreműködésével így van.
Nagyon köszönjük, itt volt önök, Kaderják Pétert, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főtanácsadóját hallották. Műsorunk első része véget ért, maradjanak velünk, a hírek után folytatjuk.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.